Шудро. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Sokkolónak és megdöbbentőnek nevezte a Robert Fico szlovák miniszterelnököt ért merényletet a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán szerdán. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ki gondolta volna, hogy ilyen durva támadás történhet Közép-Európában. Reménykedünk a minél gyorsabb felépülésben és imádkozunk is érte, írta a miniszter. Kiemelte, nagy szükség van Robert Ficóra a szlovák és az európai politikában. A Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen szerdán elkövetetlő fegyveres merényletre reagálva megerősítik a pozsonyi parlament és képviselőinek védelmét, jelentette a törvényhozás kommunikációs irodájára hivatkozva a szlovák közszolgálati hírügynökség. Az intézkedés visszavonásáig beszüntetik a pozsonyi törvényhozás épületének látogathatóságát, a parlament munkáját pedig május 21-éig berekeztik, közölte a szlovák törvényhozás kommunikációs irodája. Ezzel egyidejűleg megerősítjük a törvényhozás épületének őrzését, valamint lépéseket teszünk a képviselők személyes biztonságának védelmére, mivel a miniszterelnökkel szembeni merényletet követően többen félelmeiknek adtak hangot. Közölte Peter Ziga, a parlament alelnöke, akit Peter Pellegrini korábbi házelnök államfővé választását követően átmenetileg a törvényhozás vezetésével bíztak meg. Az első szociális kérdésekkel foglalkozó 133 éve közzétett pápai enciklika a Rerum Novarum napjainkat illetően is fontos üzeneteket fogalmaz meg, hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó Pécsett. 13. Leó pápa enciklikája az állam gazdasági szerepét kritizálja, nemet mond a liberalizmusra és a magántulajdon elismerésével nemet mond a szocializmusra. Hívta fel a figyelmet Szili Katalin a Munkás Tanácsok Országos Szövetsége nyugdíja tagozata és a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász megemlékezésen. Felidézte 13. Leó pápa összesen 85 enciklikát adott ki társadalmi kulturális kérdésekről, a Rerum Novarumot pedig éppen 133 esztendeje 1891. május 15-én tette közzé. Szili Katalin a világban ma meglévő társadalmi-gazdasági különbségekre utalva elmondta, 2020, azaz a koronavírus járvány kitörése óta a világ öt leggazdagabb emberen megduplázta a vagyonát, és elképzelhetetlen vagyonbéli szakadékok húzódnak a szegények, átlagos jövedelműek, valamint a szupergazdagok között. A június 9-i választásokon való részvételre és a keresztény értékeket felvállaló jelöltek támogatására buzdították a hívőket szerdán közzétett felhívásukban a romániai katolikus püspökök, a romániai római katolikus és görög katolikus főpásztorok május 13 és 15 között Nagyváradon a román püspöki konferencia keretében tartott plenáris ülésükön fogalmazták meg választási felhívásukat. Az MTI-hez is eljuttatott dokumentumban arra kérik híveiket, hogy a választások közelettével tudatosítsák magukban a közösség jövőjének alakításában betöltött szerepüket. Most nyíltan fel kell vállalnunk azokat az értékeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a keresztény közösség fejlődjön és növekedjen. Arra kérünk benneteket, hogy olyan jelölteket támogassatok, akik lendületesen és megújult elkötelezettséggel kívánják szolgálni az egységet az evangéliumi tanítás fényében, a béke és a demokrácia megteremtése érdekében, fogalmaznak választási felhívásukban az egyházi vezető. Arra intik a híveket, hogy azok mellett köteleződjenek el, akik eddig is képviselték és a jövőben is képviselni akarják a közösséget, akik részt vesznek a társadalom fejlesztésében és építésében, akik a közjót, az erkölcsi értékeket, az egészségügyet, az oktatást, a gazdasági lehetőségeket, a kultúrát és a vallási jelenlétet támogatják a társadalmi életben. Ellenőrzés alá vonta a Zaporizsia megyei Robotine egész területét az orosz hadsereg Ukrajnában, és elfoglalta a Harkiv megyei Liboke és Lukjance települést is, közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium. Robotine egy lerombolt község a frontvonalon, amelynek bevétele a RIA Novosti hírügynökség szerint megnyitotta az utat a Zaporizsia Novodanilivka felé, és megszüntette a Robotine Verbove kiszögelést, amelynek létrejötte egyike volt a tavaly nyáron elindított ukrán ellentámadás kevés sikerének. A Moszkvában kiadott hadijelentés szerint az orosz fél az elmúlt nap folyamán 5 front szakaszon nyomult előre, és 19 ukrán ellenrohamot vert vissza, az ukrán hadseregnek pedig a harci érintkezési vonal mentén több mint 1150 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan. Végül az időjárásról: csütörtökön északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják fel ők a napot is, ezeken a tájakon esőzápor is kialakulhat, délnyugaton este felé az ég is megdörrelhet. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 4 és 13 fok között alakulnak, a legmelegebb órákban 19 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Ben Ashby, a marhakereskedő megszokott farcával nézett át a kapu fölött. Mindig úgy éreztem, hogy egész életében marhát vásárolván a farmerektől, rémülten óvakodott bármilyen érzelmet kifejezni, mert azt utóbb még lelkesedésnek minősítik. Ha megnézett egy állatot, arcán nem mutatkozott semmi, vagy legfeljebb időnként megadó szomorúság. Ilyen volt ezen a reggelen is, ahogy rátámaszkodott a kapu tetejére, és bánatos tekintetét Harry Sumner üszőjére irányította. Néhány pillanat múlva a farmerhez fordult.
Behozhattad volna az istálóba, Harry, nagyon messze van, most mászhatok át a kapun.
Mereven felkapaszkodott, és akkor vette észre Montit. A bikát nem lehetett egykönnyen észrevenni, mert az üszők között legelt, de a hatalmas fej most hirtelen magasra emelkedett, az orrgyűrű csillogott, s fenyegető, folytó bömbölés hangzott fel. Monty ránk merett, és az egyik mellső lábával önfeledten kapálta a gyepet. Ben Ashby félbehagyta a mászást, habozott egy pillanatig, aztán visszatért a földre.
Hát jó, mondta változatlan arckifejezéssel, nincs is olyan messze, azt hiszem innen is jól látom.
Monty sokat változott, mióta először megláttam, vagy 2 évvel ezelőtt. Akkor 2 hetes volt, sovány, x-lábú kis jószág, fejét mélyen bedugta egy itató vödörbe.
No, mi a véleménye az új bikámról? Kérdezte Harry Sumner nevetve. Nem látszik rajta, hogy 100 fontba került, igaz? Füttyentettem. Olyan sokba? Igen, nagy pénz ez egy újszülött borjóért, de nem tudtam máshogy módját találni, hogy a Newton vérvonalat behozzam. Annyi pénzem nincs, hogy egy nagyot vegyek.
Nem minden farmer volt akkoriban olyan előrelátó, mint Harry, és némelyik akármilyen hímnemű szarvasmarhát hajlandó lett volna használni, hogy a teheneit befedeztesse. Az egyik egyszer egy csupa csontjószágot vezetett Siegfried elé, és megkérdezte, mi a véleménye róla. Siegfried azt felelte.
Csupa szarv meg tök.
És ez nem tetszett a tulajdonosnak, de én még most is úgy őrzöm emlékezetemben, mint a kor tipikus parlagi bikájának legszemléletesebb leírását. Harry okos fiú volt. Apja halálával egy 50 hektáros kis farmot örökölt, és fiatal feleségével nekilátott, hogy rendbe hozza. A 20-as éveinek elején járt, és amikor megismertem, csak nem törékeny külseje miatt arra gondoltam, hogy nem lesz képes a munkát ellátni. A sápadt arc, a nagy, érzékeny szempár, a karcsú test nem mutatta alkalmasnak arra, hogy heti 7 napon át fejjen, etessen, trágyát hordjon. Márpedig tejgazdaságban ilyen munka járja. De tévedtem. Olyan félelem nélkül ugrott be és kapta el a rugdalózó tehenek lábát, hogy megvizsgálhassam őket, oly elszántan összeszorított foggal markolta a nagy, szabadon járó állatok orrát vérvételnél, hogy egy-kettőre megváltozott a véleményem. Megállás nélkül fáradhatatlanul dolgozott, és természetesnek látszott, hogy az igyekezete elviszi Dél-Skóciába egy bikáért. Harrynek erseri marhái voltak. Szokatlan dolog ez a völgységben általánosan elterjedt shorthornok között, és a híres Newton vérvonal bevezetése biztos módja volt az állatállomány feljavításának.
Díjnyertesektől származik apai ágon is, anyai ágon is, mondta a fiatal farmer. Nagyon pedigrés neve van. 6. Newton Montmorency. Röviden, Monty.
A borjú, mintha értené a nevét, felemelte fejét a vödörből. Komikus kis képe volt. Nedves orra, a tej fele pufáját agyonáztatta, és bőven csepegett a szájából is. Behajoltam a rekeszbe, megvakartam a kemény kis fej legtetejét, és éreztem az apró, borsónál nem nagyobb szarvbimbókat az ujjaim alatt. A tiszta szemű Monty félelem nélkül hagyta magát néhány pillanatig simogatni, aztán megint belesülyeztette a fejét a vödörbe. A következő hetekben elég sokszor találkoztam Harry Sumnerrel, és többnyire megnéztem drága szerzeményét is. És ahogy a borjú nőtt, az ember kezdte érteni, miért került 100 fontba. Egy karámban volt Harry 3 borjújával, és első pillantásra látszott, mennyivel különb náluk. Széles homlok, távolülő szemek, mély szügy, s rövid, egyenes lábak. A hát szép egyenes vonala a martól a faroktőig, Monty nemes volt. És már ilyen kicsi korában tetőtől talpig bika. Úgy 3 napos lehetett, amikor Harry felhívott, és azt mondta, véleménye szerint a borjúnak tüdőgyulladása van. Meglepődtem, mert szép meleg idő volt, és tudtam, hogy Monty istálójában nincs húzat. De amikor megláttam, azonnal úgy gondoltam, hogy tulajdonosának diagnózisa helyes volt. A mellkas zihálása, a 41 fokos láz, az eset világosnak látszott. De amikor a stetoszkópomat a mellkasára tettem, és füleltem a tüdőgyulladás hangjai után, nem hallottam semmit. A tüdeje teljesen tiszta volt. Többször végigvizsgáltam, de semmi szörtyögést, semmi hörgést, a letapadás semmi jelét nem találtam. Ez váratlan volt. A farmerhez fordultam. Furcsa ügy ez, Harry. Beteg, az biztos, de a tünetekből nem lehet semmi világosat felismerni. Kezdeti oktatásom ellen cselekedtem, mert az első állatorvos, akit egyetemi éveim alatt munkában láttam, egyszer azt mondta nekem. Ha nem tudod, mi baja van az állatnak, az Istenért benevald, nevezd el valaminek, hívd, McCluskey-kornak, vagy hevenyhámlásnak, akárminek, csak adj neki nevet. De nem jött az ihlet. Néztem a ziháló, riadt szemű kis jószágot. A tüneteket kell kezelni, más nem tehetek. Láza van, tehát mindenek előtt azt próbálom lenyomni. Előhoztam lázcsillapítóim szánalmas készletét, az általános antiszérumot, a lázitalt, de a következő két nap alatt világossá vált, hogy a hagyományos orvosságok nem hatnak. Negyed nap reggel Harry Sumner elém jött, amikor kiszálltam a kocsiból.
Monty furcsán jár ma reggel, Mr. Elliot, és olyan, mintha vak volna.
Vak? Az ólommérgezés szokatlan formája. Lehetséges ez? Rohantam a borjúkamrába, és nézegetni kezdtem a falakat, de egy foltnyi festéket sem találtam, és Monty egész életét itt töltötte. Különben is, amikor szemügyre vettem, láttam, hogy nem igazán vak. Szeme ugyan kimerett, kisé felfelé fordult, és szinte nem látóként botorkált a karámban, de amikor elhúztam a kezemet az orra előtt, pislogott. Tanácstalanságon betetőzéséül, mereven, falábakon járt, csak nem mint egy felhúzós játékszer, s az agyam kapkodni kezdett a diagnosztikai szalmaszálak után. Tetanusz? Nem. Meningitis? Nem. Nem. Egész idő alatt igyekeztem fenntartani a nyugodt szakember látszatát, de küzdenem kellett a hajlandóság ellen, hogy tátott szájjal, fejemet vakarva álljak ott. Amilyen gyorsan csak tudtam, távoztam a farmról, és vezetés közben igyekeztem mindent komolyan átgondolni. A tapasztalat hiány ugyan hátrányom volt, de elég járatos lévén a patológiában, ha sarokba szorítottak, racionális alapon rendszerint találtam valamilyen diagnózist. De ez érthetetlennek látszott. Aznap este elővettem a könyveimet, az egyetemi jegyzeteimet, az állatorvosi lap régi számait és mindent, amibe borjú betegségekről szó eshet. Valahol kell találnom valamilyen eligazítást. De a gyógyászat és orvoslás kötetei nem kínáltak ihletet, és már-már feladtam a reményt, amikor egy borjú betegségekről szóló kis füzetben a következő bekezdésre bukkantam. Furcsa, merev járás, felfelé tekintésre hajlamos, kimerett szemek, alkalmanként magas lázzal járó légzési zavarok. A szavak, mintha nekem ugrottak volna a nyomtatott lapokról, mintha az ismeretlen szerző vállon veregetne és azt dörmögné biztatóan, erről van szó, látod? Világos az egész. Felkaptam a telefont és felhívtam Harry Sumnert. Harry, látta, hogy Monty és a többi borjú a karámban nyalogatja egymást?
Hát hogy ne, mind csinálják a kis nyomvadtak, mint ha ez volna a játékuk. Miért kérdi?
Tudom, mi a baja a bikájának. Szőrlabda van benne.
Szőrlabda? Hol?
Az oltógyomorban, a negyedik gyomorban. Ettől származnak azok a furcsa tünetek.
A franca kiérti. És mit lehet csinálni?
Hát, valószínűleg operálni kell, de előbb megpróbálok neki parafinolajat beadni. Kirakok egy fél literes üvegbe a lépcsőre, ha bejön érte. Adjon neki fél üveggel most, és ugyanannyit kora reggel. Lehet, hogy kihozza a szőrt. Viszlát holnap? Nem nagyon bíztam a parafinolajban, gondolom azért javasoltam, hogy valamit csináljak, míg idegesen az operáció gondolatát forgatom magamban. Másnap reggel az a látvány fogadott, amire számítottam. Monty még mindig merev lábbal járt, vakon merett előre, s hátsó felének és farkának olajfoltjai jelezték, hogy a parafinolaj elkerülte a dugulást.
Már 3 napja nem evett, mondta Harry. Nem hinném, hogy sokáig bírja.
Aggódó arcáról a rekeszben remegő kis állatra néztem. Igaza van. Ki kell nyitnunk most rögtön, ha meg akarjuk menteni. Beleegyezik, hogy megpróbáljam?
Bele hát, kezdjünk neki. Minél hamarabb, annál jobb.
Rám mosolygott. Bizakodó mosollyal. És a gyomrom összerándult. Bizalma alkalmasint nagyon is indokolatlan volt, mert akkoriban a szarvasmarhák hasi operációja kezdetleges fokon állt. Volt néhány operáció, amit úgy, ahogy rendszeresen csinálgattunk már, de a szőrlabda eltávolítása nem tartozott közéjük, és az én tudományom a tankönyvek apróbetű szakaszaira korlátozódott. De a fiatal farmer bízott bennem. Úgy gondolta, képes vagyok végrehajtani az operációt, tehát haszontalan lett volna beavatni kétségeimbe. Ilyenkor irigyeltem embergyógyításban működő kollégáimat. Ha operálni kellett, egyszerűen elfuvarozták betegüket a kórházba. Az állatorvosnak azonban ott a helyszínen le kellett vetnie a zakóját, és műtőt csinálni a farmer épületből. Harry és jómagam buzgón kifőztük a műszereket, előkészítettük a forró vizes vödröket, és tiszta szalmaágyat vetettünk egy üres boxban. Bármennyire legyengült is a borjú, csak nem 60 köbcenti nem butál kellett vénásan, mire teljesen elérzéstelenedett, de végül elaludt, két szalmabála közt a hátára támasztva, kis patái a teste felett billegtek. Készen álltam az operációra. Soha semmi sem olyan, mint a könyvekben. A képek és ábrák olyan egyszerűek és világosak, de egészen más, ha az ember egy élő, lélegző lénybe vág, melynek gyomra lágyan emelkedik és süllyed, s a vére folyik a kés alatt. Tudtam, hogy az oltó gyomor ott van, kissé jobbra a szedcsonttól, de amint átvágtam a hashártyát, ott volt a zsírcsíkos, cseplesz, csúszós masszája, amely eltakart mindent, s amikor félretoltam, az egyik bála elmozdult, és Monty balra billent. Miáltal a belsőségek hirtelen beleömlöttek a sebbe. Tenyeremet nekinyomtam a fényes rózsaszín csavarulatoknak, szép is volna, ha a páciensen belsőségei kiömölnének a szalmára, mielőtt neki kezdek. Emelje egyenesbe Harry, és tolja azt a bálát vissza a helyére, ziháltam. A farmer gyorsan engedelmeskedett, de a belek nem igyekeztek visszatérni a helyükre, és minduntalan szemérmesen utamba álltak, ahogy az oltógyomort igyekeztem kitapogatni. Őszintén szóval már kissé tanácstalannak éreztem magam, s a szívem dörömbölt, mikor valami keményre bukkantam. Ide-oda csúszkált az egyik gyomor fala mögött, hogy melyikének azt abban a pillanatban nem tudtam biztosan. Megmarkoltam és kiemeltem a sebnyílásba. Az oltógyomrot fogtam, és annak a kemény dolognak, a szőrlabdának benne kell lennie. Visszanyomva a beleket, amelyek ismét elszántan be akartak tolakodni a jelenetbe, felmetszettem a gyomrot, és megpillantottam a baj okozóját. Nem volt az labda, inkább lapos korong, sűrűn összefonódott szőrzetből, amelybe bőségesen keveredett szénaszál, megsavanyodott tej, és fényes bevonatot alkotott rajta az én parafin olajam. Az egész beszorult a gyomor szárnyílásba. Óvatosan kihúztam a meccésen keresztül, és ledobtam a szalmába. Csak akkor vettem észre, hogy csorog a verejték az arcomon, mikor bevartam a fonállal a gyomrot, összevartam az izomréteget, és kezdtem a bőrt összefogni. Lefújtam egy cseppet az orromról, és akkor megszólalt Harry. Felekényes munka, ugye? Aztán felnevetett, s a vállamra csapott. Fogadok, hogy remegett a gyomra, mikor először csinálta. Áthúztam még egy sejem fonalszálat, és csomót kötöttem rá. Igaza van, Harry, mondtam. De mennyire igaza van? Befejeztem. Montit letakartuk egy lópokróccal, tetejére szalmát raktunk, csak a feje állt ki alóla. Fölé hajoltam, és megérintettem a szeme sarkát. Nyoma sem volt pupilla reflexnek. Uramisten, de mélyen alszik. Csak nem adtam neki túl sok altatót. És persze az operáció sok hatása. Indulóban még visszanéztem a mozdulatlan kis állatra. Az istálló csupasz falai között kisebbnek látszott, mint valaha, és nagyon sebezhetőnek. Sok dolgom volt aznap, de este minduntalan eszembe jutott Monty. Magához tért vajon? Talán elpusztult? Korábbi esetek tapasztalatai nem álltak rendelkezésemre, s fogalmam sem volt róla, hogyan tűri egy borjú az ilyen operációt. Nem tudtam szabadulni attól a gyötrő tudattól, mennyit jelent ez az állat Harry Sumnernek. A bika fél csorda, szokták mondani, és Harry jövendő csordájának fele ott fekszik a szalma alatt. Annyi pénzt alig, ha tud még egyszer összekaparni. Hirtelen felpattantam a székről. Ez így nem jó. Meg kell tudnom, mi történik. Egy részem lázadozott a gondolat ellen, hogy mint egy műkedvelő, aki nem biztos magában, visszamenjek aggályoskodni. De mondhatom azt, hogy azért jöttem vissza, mert elvesztettem egy műszeremet, gondoltam. A falra sötétség borult. Belopakodtam az istállóba. Rávilágítottam zseblámpával a szalmahalomra, és összeszorult a szívem, mikor láttam, hogy a borjú nem mozdul. Térdre ereszkedtem, és bedugtam a kezem a pokróc alá. Lélegezni még lélegzett, de még mindig nem volt szemreflexe. Vagy haldoklott, vagy fene sokáig tart, míg magához tér. Az udvar árnyékából a farmház konyhájának lágy fénysugara felé néztem. Senki sem hallott meg. A kocsihoz lopóztam, s azzal a keserves tudattal indultam el, hogy semmivel sem tudok többet. Még mindig sejtelmem sem volt, mi lesz a végeredmény. Másnap végig kellett csinálnom ugyanezt. Amikor mereven a borjúistáló felé mentem, tudtam, hogy ezúttal biztosan látni fogok valamit. Vagy elpusztult, vagy jobban van. Kinyitottam a külső ajtót, és csak nem futva mentem végig a folyosón. A harmadik rekeszig mentem, és lázasan bepillantottam. Monty a mellkasára támaszkodva feküdt. Még mindig rajta volt a szalma és a pokróc, és nagyon megviseltnek látszott, de ha egy marha a mellkasán fekszik, akkor mindig reménykedni kezdek. A feszültség nagy hullámban távozott belőlem. Túlélte az operációt. Az első szakasznak vége. És ahogy ott érdeltem a borjú feje tetejét vakargatva, úgy éreztem, győzni fogunk. Monty csak ugyan jobban lett, bár mindig nehezen tudtam magamnak tudományosan megmagyarázni, hogyan okozhat annak az összefonódott rostokból álló korongnak az eltávolítása ilyen rohamos javulást a legkülönbözőbb területeken. De megtörtént. A láza lement, légzése megint normális lett, szeme már nem merett előre, tagjaiból eltűnt a hátborzongató merevség. Bár ha nem értettem a dolgot, azért roppantul örültem. Mint a tanítóban a kedvenc tanítványa iránt, bennem is meleg, birtokló szeretet alakult ki a borjú iránt, és valahányszor a farmra mentem, lábam akaratlanul is a rekeszéhez vitt. Monty mindig odajött hozzám, és barátságos érdeklődéssel nézett, mintha ő is hasonló érzéseket táplált volna irántam. Már elmúlhatott egy éve, mikor észrevettem a változást. Szeméből fokozatosan eltűnt a barátságos érdeklődés, és helyébe valami töprengő, mérlegelő kifejezés jött. Ugyanakkor felvette azt a szokást, hogy a fejét rázza felém.
A maga helyében én nem mennék be többé, Mr. Elliot, mondta Harry egy nap. Egyre nagyobb, és úgy vélem pimasz dög lesz belőle, mire felnő.
A pimasz pontatlan kifejezés volt. Harrynek hosszú ideig semmi baja nem volt az állataival, s Montyt csak nem 2 éves koráig nem láttam. Ezúttal sem betegség miatt mentem ki. Harrynek 1-2 tehene idő előtt leborjadzott, s jellemző módon Harry megkért, hogy vegyek vért az egész csordától brucellózis vizsgálatához. Gond nélkül vettük sorra a teheneket, és egy jó órán belül jó csomó üvegcsövet megtöltöttem vérrel.
Ezekkel itt végeztünk, mondta a farmer. Már csak a bika van hátra, és kész.
Átvezetett az udvaron a borjúistállóba, és a folyosón az épület végén álló bikaboxhoz jutottunk. Kinyitotta a felső ajtót, és ahogy benéztem, hirtelen megdöbbentem. Monty óriási volt. Az izomkötegektől dagadó nyak olyan hatalmas fejet tartott, hogy a szemei egészen aprónak látszottak. És azokban a szemekben nyoma sem volt most a jó indulatnak. Nem volt bennük semmilyen kifejezés, csak valami hideg, fekete csillogás. Monty oldalvást állt szemben a fallal, de tudtam, hogy figyel. És ahogy a fejét a falnak nyomkodta, nagy, vaskos szarvai lassú, fenyegető eltökéltséggel rovátkolták a meszelést. Időnként a szügye legmélyéből felhorkantott, de ettől eltekintve baljósan csendes volt. Monty nem pusztán bika volt, hanem hatalmas, fenyegető jelenség.
Harry elvigyorodott, mikor látta, hogyan bámulok be az ajtón. No, nincs kedve bemenni és megvakarni a fejét. Mindig azt szokta csinálni?
Hát, köszönöm, nem.
Levettem a szemem az állatról.
De kíváncsi vagyok, meddig maradnék életben, ha bemennék.
Úgy vélem egy percig, mondta Harry eltűnődve.
Pompás bika, különbről nem is álmodhattam, de bizisten, gyalázatos egy jószág. Egy fikarcnyit se bízok benne.
És hogy képzeli, hogy vért vegyek tőle? Kérdeztem nem túl lelkesen.
Hát, elkapom a fejét a basarokba ott.
Harry egy fémigára mutatott, amely a box túloldalán az udvarra szolgáló nyílásban egy jászol fölött függött.
Oda csalogatom egy kis ennivalóval.
Visszament a folyosón, és hamarosan láttam, hogy kinn az udvarban tápot mer a vájukba. A bika először nem vett tudomást róla, és tovább döfködte szarvával a falat. Aztán félelmetes lassúsággal megfordult, néhány kényelmes lépéssel átment a boxon, és beledugta orrát a vájukba. Harry, előbújva kinn az udvaron, meghúzta a kart, az iga lezuhant, és befogta a hatalmas nyakat.
Rendben!
Kiáltotta a farmer, a karba kapaszkodva.
Fogom! Most bemehet!
Kinyitottam az ajtót, és bementem a boxba. És bár a bika rögzítve volt a fejénél fogva, mégis nyugtalanított az a kényelmetlen tudat, hogy ő meg én vagyunk kettesben ezen a kis helyen. Ahogy elhaladtam a súlyos test mellett, és a bika nyakára tettem a kezem, éreztem a felgyülemlő erő és düh remegő kisugárzását. Belenyomva ujjam a nyaki barázdába, láttam, hogy kiduzzad a vénája, és megcéloztam a tűvel. Jó kemény döfés kellett ahhoz, hogy átszúrjam azt a szívós bőrt. A bika megmerevedett, de nem mozdult, amikor beledöftem a tűt, és én megkönnyebbülve néztem, hogyan folyik a sötét vér a fecskendőbe. Hála Isten, elsőre eltaláltam a vénát, és nem kellett össze-vissza szurkálnom. Éppen húztam ki a tűt, és azt gondoltam, hogy végül is milyen egyszerű volt az egész, mikor a dolog elkezdődött. A bika rémisztően felbődült, és korábbi közömbösségének legcsekélyebb nyoma nélkül felém vágott. Láttam, hogy az egyik szarva kiszabadult az igából, és bár a fejével nem ért el, a vállával hihetetlen erejének ijesztő demonstrációjaként hanyatlökött. Hallottam, hogy Harry odakint kiabál, és miközben feltápászkodtam és az ajtó felé igyekeztem, láttam, hogy a vadul rángatózó jószág csak nem kiszabadította a másik szarvát is, és mire kiértem a folyosóra, hallottam az iga csattanását. A bika kiszabadult. Bárki, aki végighaladt egy keskeny folyosón, kartávolságra egy tonnára való dübörgő, horkantó halál előtt, megérti, hogy nem tébláboltam. Sarkalt a biztos tudat, hogyha Monty utolér, oly könnyedén nekimázol a falnak, ahogy én ellapítanék egy érett szilvát. S bár hosszú viharkabát és gumicsizma volt rajtam, nem hinném, hogy egy olimpiai rövidtávfutó atléta szerelésben jobb időt futott volna. Fél méter előnnyel értem el az ajtót, kilódultam rajta és bevágtam. Akkor már láttam, hogy Harry Sumner rohanvást közeledik kívülről. Nagyon sápat volt. A magam arcát nem láttam, de azt is sápatnak éreztem. Még az ajkam is hideg és dermet volt. Bocsánat, mondta Harry rekedten. Az iga biztos nem csukódott be egészen. Olyan vastag a nyaka. Kirántotta az emelőkart a kezemből. De örülök, hogy egyben látom. Azt hittem kampec. A kezemre néztem. A vérrel töltött fecskendőt még mindig szorosan markoltam. A minta még mindig megvan, Harry. Tiszta szerencse, mert nehéz volna még egyszer rábeszélnie, hogy bemenjek újra vért venni. Hát, azt hiszem, tanúja volt egy régi barátság szomorú befejezésének. A nagy barma! Harry egy pillanatig hallgatta, hogyan döngöli Monty szarvával az ajtót. Azok után, amit maga tett érte. Így számítson az ember hálára.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 10. része. Felolvasta Hevér Gábor. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Adásunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
most is bennem él. Szívem újjon közén Istenemben, kegyelme átjár, betölti lelkem, életemnek útján elkísér. Jézus a szívemben él.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Nézd, szereteted, mi
Kapcsolj rá! Zenei a szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másikus vinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonoz. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról